Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Washingtonban kitüntetés kapott a Hungary Health program és Magyarország a Nemzetközi Vallásszabadság csúcs találkozó alkalmából az üldözött keresztények és vallási kisebbségek megsegítésében végzett példamutató tevékenységért. Az elismerést Washington Magyar Nagykövetségén a ma kezdődő nagy nemzetközi konferencia nyitó ünnepségén vette át Aszbejtisztán államtitkár. A program idei terveiről az MT-nek elmondta, magyar segítséggel újulhatnak meg iskolák és templomok Szíriában, gyermekeket segítenek Pakisztánban, Irakban egyebek között templom épülhet újjá, még Nigériában egészségügyi támogatást nyújtanak. Mind az örmény, mind a magyar nemzet sors kérdése a fennmaradás, ennek pedig hitünk megőrzése a záloga, hangsúlyozta a parlament alelnöke az örmény keresztény diaszpórák helyzetéről az Országházban rendezett konferencián. Latolcai János köszöntőjében felidézte, mindkét nemzet kiállta a történelem próbáját, de a viharok súlyos károkat okoztak bennük, önálló létüket többször is megkérdőjelezték, a közösségek szétszórattak, milliós őseik hagyományait, nyelvét és kultúráját ápoló diaszpórát hozva létre a világban. A miniszterelnök a februári intézkedések jelentőségét hangsúlyozta a Facebookon. Mint Orbán Viktor írta, a kormány korábban megígért lépései most kézzelfoghatóvá válnak. 11%-kal emelkedett a minimálbér, a nyugdíjasok pedig megkapják a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi ellátmány első részletét. Újdonságként a két gyermekes 40 év alatti anyák először részesülnek adómentes bérben, emellett megduplázódik a családi adókedvezmény. A kormányfő szerint mindez annak köszönhető, hogy a kormány megvédi a magyarok pénzét és nem küldi azt külföldre. Ismét lehet pályázni munkái bölcsödék létrehozására, közölte a családokért felelős államtitkár a TV2 műsorában. Konz Zsófia elmondta, ezt még tavaly írták ki, most az 1 milliárd 300 millió forintos keretből maradt 337 millióra lehet benyújtani az igényeket a 4 legkevésbé fejlett régióból. A napokban mindenki megkapja az igazolásokat az SZIA bevalláshoz, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amely idén is 5,5 millió embernek készíti el a tervezetet, amelyek március 15-től lesznek elérhetőek. A magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg a munkáltató igazolásokat, ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de 5 évig meg kell őrizni. Havi 300 ezer forintot lehet ingyenesen felvenni készpénzben a bank automatákból már ebben a hónapban, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az eddigi 150 ezer forintos limit a duplájára emelkedett, és az összeg akár két részletben is felvehető minden hónapban, a kedvezmény bármely bank automatájából igénybe vehető. Az éttermek havi árbevételük akár 20%-át is felszolgálási díjnak minősítetik. A Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete megjelent a magyar közlönyben. Ehhez az összegnek már meg sem kell jelennie külön tételként a vendégek számláján. A kormányzati akcióterv részeként bevezetett módosítás célja a szektor azonnali tehermentesítése és a munkavállalói bérek versenyképességének javítása. 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból lehet energiatárolót beszerezni meglévő vagy újonnan telepítendő háztartási napelemes rendszerek mellé, ismertette a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke az Inforádióban. Az inverter csere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát, tudott a Kisernő a ma indult pályázattal kapcsolatban. A jegybank egy évvel 2027. december végéig meghosszabbította, illetve bővítette a hitelintézeteknek nyújtott zöld tőkekövetelmény kedvezmény programjait, közölte a Magyar Nemzeti Bank az MT-vel. Mindez kiszélesítheti az ügyfeleknek nyújtandó fenntartható pénzügyi termékek körét, csökkentheti a klímaváltozás banki kockázatát és a hazai karbonkibocsátást is, tudatták. Az ukrán-orosz-amerikai megbeszélések szerdán és csütörtökön folytatódnak az Egyesült Arab Emírségekben, közölt az ukrán elnök a közösségi oldalán. A három fél legutóbb január 24-én egyeztetett Abu Dhabiban, és eredetileg tegnapra tervezték a tárgyalások folytatását, az iráni helyzet miatt azonban halasztottak. Volodymyr Zelenszky arról is beszámolt, januárban Oroszország több mint 6000 drónt, 5500 irányított légibombát és 158 rakétát lőtt ki Ukrajnára. Végül az időjárásról. Holnap újra borult lesz az ég, elszórtan kisebb vegyes halmaz állapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg. Ónos eső, havas eső, majd eső válthat fel, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, napközben aztán mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a szerencsi úszodával, ezt követően atlétikával, majd egy testnevelő tanári elismeréssel, grundbirkózással, a Mozdulj Debrecen programmal, jégkoronggal, végül pedig Rakoncai Gábor, evezős, kenus, extrém sportoló, miskolci előadásával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Öt éves kihagyás után újra megnyitott a kapuit szerencsén a városi úszoda. A létesítmény kormányzati támogatás segítségével újulhatott meg, amely azóta újra várja a vizes sportok szerelmeseit, kicsiket és nagyokat egyaránt. A beruházás kapcsán Konz Zsófia országgyűlési képviselő a következőket mondta.
Sajnos az elmúlt öt évben zárva volt az úszoda, ez egy nagyon nagy fájdalom volt a városban. Nagyon vártuk azt, hogy újra nyithasson. Több mindent fel kellett ehhez újítani, például a tetőt, voltak gépészeti felújítások is. Igazából A magyar kormány több mint 300 millió forinttal segítette azt, hogy egyébként ezek a felújítások megvalósulhassanak. És ugye nem csak megnyitottunk, hanem Schmidt Ádám államtitkár úr igazából arról biztosított minket, hogy a működést a következő időszakban ők fogják finanszírozni és biztosítani, és ezt 58 millió forinttal fogja támogatni, és ez egy nagyon jó hír, és így egészen biztosan rendben van a szerencsúszodának a működése. Nagyon büszkék vagyunk az úszó szakosztályra, mindig a szerencsúszók között vannak olyanok, akik körzeti, megyei vagy országos versenyeken kiemelkedő eredményt érnek el, és hát az úszodában az is nagyon jó, hogy minden korosztálynak jó, tehát nagyon-nagyon egészséges, és tényleg a kisebbek és az idősebbek is egyébként remélem, hogy újból fogják használni majd a mindennapokban. Nagyon örülök a Szerencsi Képviselőtestületnek a döntéséhez, hiszen ott ők azt a döntést meghozták, hogy a Szerencsi és Ondi lakosoknak évente két-két alkalommal mind az úszoda, mind a fürdő ingyenesen biztosított lesz. Ez azért is jó, mert még inkább elérhető a helyiek számára ez a létesítmény, illetve hát nyilván nagyon egészséges, hát ha aki eljön egyszer-kétszer utána, fog esetleg járni majd a következő időszakban is, úgyhogy szerintem ez csupa jó hír, és talán azt tudom mondani, hogy Szerencs városa az úszó sport térképére újból felkerült.
Kis Attila, Szerencs város polgármestere szeretettel ajánlja mindenki figyelmébe a megújult létesítményt, melynek használatához kedvezményeket is biztosít a fenntartó önkormányzat.
A terveink nem annyira inkább műszakiak, mint humán kötődésűek, számukra legfontosabb az emberek, hogy minél több szerencsé vagy környéből tudjon egészségesen élni, és azt gondolom, hogy egy ilyen létesítmény hozzátesz ahhoz, hogy a fizikumát, vagy éppen a lelki-szellemi egészségét is fenntartsa itt a városban. Az emberek között is kiemelt figyelmet érdemelnek a gyermekek, gondolok itt főleg az óvodásokra, minden szerencsi óvodásnak ingyenes belépés biztosító úszásoktatásra várjuk a városban működő tanintézmények, általános iskolák, középiskolák diákjait úszni. Várjuk a tankülethez tartozó környébeli településeknek a gyermekeit úszni, és reméljük, hogy újra élettel meg tudjuk telteni az úszodát, az hét mindennapján, hétfőtől szombatig, amíg nyitva tart.
Kis Attilát, Szerencs polgármesterét hallották. A legendás nyíregyházi atléta Kovács Bütyök József tiszteletére Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata, valamint a Kovács Bütyök Sportegyesület és Olimpiai Baráti Kör vetélkedőt szervez. Pazanyi Györgyöt, az egyesület elnökét hallják.
Február 5-én, 12-én és 19-én lesz 3 online forduló. Ezekből a fordulókból az 5 legjobb diákcsapat és 5 legjobb felnőtt csapat fog bejutni a döntőre, ami már jelenléti lesz a Városháza Kludigyula termében. A fődíjak, hát azok szerintem nagyon vonzóak. Az atlétika világdöntőre fognak az első 3 helyezett csapatok jegyeket kapni, ugye amit most rendeztem meg a világon először, és éppen nálunk Budapesten.
A sportoló születésének 100. évfordulója alkalmából egész évben különböző rendezvényekkel készülnek a városban. Kovács József 1926. márciusában született Nyíregyházán, így idén ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. Közép- és hosszú távfutóként igazi dicsőséget szerzett Nyíregyházának. 1956-ban Melbourne-ben ezüstérmes lett a 10.000 méteres síkfutásban, mely az egyik legkiemelkedőbb teljesítménye volt. Emlékét most egész évben különböző programokkal igyekeznek megőrizni. A vetélkedő témaköréi, Bütyök pályafutása, az 1956-os olimpia magyar pontszerzői és az atlétika sportág olimpiai pontszerzői köré épülnek. Az emlékév során további eseményekre is készülnek a nyíregyháziak. Az Egyesület május 9-ére tervezi a Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlését, melyet várhatóan a Városi Stadionban tartanak majd. A Bütyök 100 vetélkedőn az elektronikus nevezési rendszerben szabályosan benevezett csapatok vehetnek részt. Nevezni a bütyökkovács@gmail.com e-mail címen tudnak az érdeklődők. A regisztrált versenyzők egy visszaigazoló e-mailt, továbbá egy segédanyagot is kapnak majd a felkészüléshez. A vetélkedőn a diák csapatokban minden csapattagnak általános vagy középiskola nappali tagozatos tanulójának kell lennie. Felnőtt csapatnak pedig az a csapat minősül, amelyben van egy olyan tag, aki nem általános vagy középiskolás nappali tagozatos tanuló. A kategóriákat külön értékelik, mondta Pazonyi György.
A vetélkedőn kívül fogunk még szervezni egy Bütyök 100 emlékfutást. Ez az Atlétika Centrumban lesz, és az a tervünk, hogy 100 kilométert fogunk futni, mégpedig olyan formában, hogy megszólítjuk a város iskoláit, és akkor azt hiszem, hogy van 35 iskola a városban. Hogyha 20-an eljönnének, akkor iskolánként 5 kilométert kellene futni. Ez már nem egy olyan távolság, ami nem lehet megoldani.
A vetélkedő után további programok is színesítik majd az emlékévet, tette hozzá az elnök. Somodi Bálint lett Heves vármegye legkiválóbb középiskolai testnevelő tanára. A szakmai elismerést a Gyöngyösi Berzenagy János gimnázium pedagógusa vehette át, aki évek óta elhivatottan dolgozik a diákok egészséges életmódra neveléséért és sport iránti szeretetének erősítéséért. A részletekről a kitüntetettet hallják.
Igazából az érzés az teljesen más, a díj az nyilván az is más, de teljesen más, amikor egy olyan tevékenység miatt díjaznak minket, amikor azt felkészítőként érjük el, mint sportolóként. Nyilvánvalóan mind a kettőnek megvan a maga sajátossága, mind a kettő egy nagyon pozitív élmény az életemben. Most nyilván ez friss, ez nagyon jól esett, beérett a munka gyümölcse. Végsősorban azt tudom mondani, hogy mind a kettő szempontból nézve egy nagyon pozitív élmény, és előrelendít a sportolói és a felkészítő pályán is egyaránt. Maga a díj, a felkészítés igazából ott a legjobb érzés, amikor a sportol az feláll a dobogóra, és akár egy egyéni csúccsal, akár egy nagyon jó eredménnyel átveheti a őt illető díjazást, érmet, oklevelet, stb. Igazából azt tudom mondani, hogy nagyon tehetséges gyerekekkel dolgozhatunk, és mivel én atlétikából jövök, ezért én talán elfogultan is, de talán túlzottan értékelem ezt, amit most elértek a gyakban atletizáló sportolók, tehát ez nekik is köszönhető. A felkészítés is sokat rátesz, nyilvánvalóan az ott megszerzett tudás, az ott alakított személyiség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy sikeresek legyünk, de ez a siker ugye nem jöhet létre, tehát van az edző, mint felkészítő, sportoló, diákolimpia esetén az intézmény támogató közege, valamint nem utolsó sorban a szülők, akik az esetben a versenyen is ott voltak, amiről most beszélünk, a diákolimpia országos döntőn. Tehát ennek a most ez esetben négyesnek kell összeállnia úgy, hogy ezeket el tudjuk érni. Én általános iskola alsó tagozatában találkoztam a sporttal. Egy testnevelési játék keretén belül fedezett fel az edzőm, aki utána nevelőedzőm is volt, felnőttként is ő volt az edzőm, és egyben a testnevelőm is. Egy kidobós játék során úgymond fedeztek fel, és kérdezte meg az edzőm, hogy van-e kedvem esetleg kislabdát hajítani, az atlétikai versenyszám 3.-4. korcsoportban. És így alakult igazából, elkezdtem edzésekre járni, nagyon szerettem, igazából a sikerélmények is benne tartottak, és nagyon nagy löketet adtak, hiszen én kislabdahajításban válogatott sportoló voltam két alkalommal, és aztán később is idősebb korosztályban is, más sportágban. Így kezdődött, és ennek ugye nemrég lett vége igazából, hát hogyha azt nézzük, hogy nemrég, akkor 2-3-4 éve, de már akkor is tudtam, hogy én valamit az atlétikában szeretnék csinálni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Somodi Bálintot, Heves vármegye legkiválóbb középiskolai testnevelő tanárát hallották. Tovább jutott a Sajóvárkonyi Általános Iskola egyik grundbirkózó csapata a Diákolimpia országos döntőjébe. Az iskola tanulói a napokban mérettették meg magukat a Diákolimpia országos elődöntőjén. A grundbirkózás 3,5 méter átmérőjű küzdőkörben zajlik. Célja, hogy a versenyző ellenfelét a talajtól felemelje, vagy a körből kitolja. Ha az egyik fél 6 pont különbséggel vezet, úgy a mérkőzést ő nyerte meg. A diákok a Sajóvárkonyi Általános Iskola tornatermében készülnek fel a megmérettetésekre. Berkeszi Dávid több mint másfél évvel ezelőtt végzett el egy grundbirkózó instruktori képzést, azóta oktatja ezt a sportágat a fiataloknak.
Kettes korcsoportban és egyes korcsoportban indultunk. Kettes korcsoportban 16 csapat vett részt. Itt a 9. helyen végeztünk. Nehéz dolgunk volt, hiszen itt már azért birkózókkal, judózókkal van dolga az embernek. Tisztesen helytálltunk, voltak szép technikai megoldások. Egyes korcsoportban 12 csapat volt. Itt az első helyen végeztünk. 5-ből 5 győzelmet arattunk. Végigmentünk mindenkin. Nagyon izgulunk, kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz az országos döntő.
Ebben a tanévben már heti 2 alkalommal gyűlnek össze a tornateremben, hogy elvégezzék a szükséges edzéseket. Nemrégiben a Magyar Birkózók Szövetsége soron kívüli támogatásban részesítette az iskolát, így már grundbirkózó szőnyegen zajlik a felkészülés. Most el is érkezett a várva várt siker, hiszen a fővárosba utaznak a diákolimpiai döntőre. A testnevelő Obbágy Tamás, valamint a foglalkozás vezető egymásra épülő munkájának köszönhető az eredmény. A csapatversenyben 7 súlycsoportban mérkőzhetnek meg egymással a fiatalok. A tanulók körében nagyon névszerű a szakköri foglalkozás, nagy örömmel és lelkesedéssel vesznek részt a 45 perces edzéseken. Az országos döntőt február végén Budapesten rendezik meg, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián. 12 csapat mérkőzik majd meg egymással, és köztük lesznek a sajóvárkonyi fiatalok is. Népszerű mozgásformákkal találkozhatnak a városlakók a Mozdulj Debrecen program legújabb helyszínén, a Kinizsi Pál általános iskolában. A mozgalom vezetői folyamatosan mérik az igényeket, és ennek alapján választják ki az újabb helyszíneket. A foglalkozásokat itt is szakemberek tartják. A sokak által kedvelt alakformáló aerobikot is választhatják az érdeklődők csütörtökönként a Kinizsi Pál általános iskolában. Szabó Eszter oktató szerint ez a mozgásforma minden korosztály számára ajánlott, hiszen komplexen hat a testre.
Nagyon ajánlom azoknak, akik ülő munkát végeznek, akiknek az a célja, hogy feszültséget vezessen le, az is jó helyen kopogtat. Nagyon jó a tartás segítő mozdulatok vannak benne kardió részek, ami kifejezetten jó a szív- és érrendszerre, vannak benne erőgyakorlatok, ami izmosít, csinosít.
A Mozdulj Debrecen program 2021-es indulásakor csupán 4 helyszínen volt elérhető az ingyenes mozgásprogram, köztük a Csapókerti Közösségi Házban is. Pap Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója elmondta, már akkor látszott, hogy a kezdeményezés népszerű a városrész lakói körében. Ma már telt házasak a foglalkozások, ezért is kerestek új helyszínt a környéken.
Több szempontból is fontos a helyszín. Egyrészt ugye bővítés a csapókertieknek, másrészt a Kinizsi Pál különleges diákjainak, a szüleinek ad egy olyan lehetőséget, hogy egy kis én időmet biztosítsanak maguknak, hisz a felügyeleti idő órában részt vehetnek ezeken a programokon.
A Kinizsi Pál általános iskolában hétfőn, kedden és csütörtökönként várják a mozogni vágyó debrecenieket. A cél az, hogy minden város részben legyen lehetőség a mozgásra, emellett folyamatosan mérik a lakossági igényeket is, mondta Széles Diana, Debrecen alpolgármestere, aki hozzátette, a programnak fontos szerepe volt a COVID utáni közösségépítésben is.
Emellett ugye működik még az iskolaprogram 41 iskolában, plusz elindítottuk az ölelés ereje programot is, tehát most már ez egy nagyon átfogó és nagyon széles körű olyan egészségfejlesztés és mentális program, ami azt a célt szolgálja, hogy a debreceniek boldogabbak legyenek.
A Mozdulj Debrecen program összesen 18 helyszínen várja az érdeklődőket, akiknek száma tavaly elérte a 280 ezret. Több mint egy évtizedes sikeres a Jégkorong 60-ban. Itt a jégkorong nem csak sport, hanem közösség is, amelynek utánpótlás nevelésében a Szent István Sportiskolai Általános Iskola is fontos szerepet vállal. A jég tehát adott, a jövő hokisai már készülnek. A részletekről Szőke Attila szakmai igazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Folyamatosan próbálunk fejlődni, amennyire tudunk a technikai körülmények hátráltatásával együtt. Viszont, hogyha megnyílik ez a pálya, ami hamarosan meg fog nyílni, akkor onnantól kezdve kilövünk mind a rakétáért, megyünk tovább. és ehhez kell nekünk nagyon nagy segítség a Szent István Sportiskola, ahol nagyon sok lelkes gyerek, egy nagyon jó edző kezében pallérozódva fogják támogatni a futballklub 60 gigászra jégkorong szakosztályát, hiszen most született egy új megállapodás a Magyar Jégkorong Szövetség keretein belül, hogy U8-U10-be a Szent István Sportiskola nevel gyerekeket, és mi nem nevelünk, mind a futballklub 60, névlegesen nem csak, és minden nagyobb korosztály viszont nálunk marad, a 12-14-16, később a 19 és az U25-ös lányok. Hogy ez a
jó, itt szóba hoztad a edzőt, akinek nagyszerű kezeiben vannak a jövendő jégkorongozói.
Gebei Gergőről tudni kell, hogy ugye én őt nem ismertem, de az apukáját viszont már nagyon régóta, hiszen itt még gyakorlatilag totyogó kupát is fújt annak idején, és Magyarország legmagasabbra jutott játékvezetője jelen pillanatban. Ő volt az, aki egy évig, ez a kontinentális hoki liga Oroszországban, ennél magasabb liga jelen pillanatban van Kanadába, de ő volt az, aki elérte ezt a csúcsot, és jelenleg ő van a csúcson, de nem sokáig, mert a Gergő azt szerintem majd meg fogja dönteni ezt a csúcsot, hiszen van egy ilyen kanadai NHL, ami tényleg a top, és szerintem egy pár éven belül Gergőnek ott kell fújni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Fekete Gábor riportját hallották. Rakonczai Gábor evezős, kenus, extrém sportoló, kétszeres Guinness világrekorder volt a legutóbbi vendége a miskolci Matthias Corvinus kollégiumnak. Rakonczai Gábor hatszor szelte át az Atlanti-óceánt, megkapta már az amerikai év kalandja és a magyar formatervezési díjat is. Rendszeresen teljesít több száz kilométeres ultrafutásokat. 29 nap alatt keresztül gyalogolt Grönlandon, és egy 44 napos expedícióval elérte a déli sarkot. Három könyv szerzője, és eddig öt országban több mint 200 ezer ember hallotta célmegvalósítással kapcsolatos előadásait. Rakonczai Gábor legutóbb a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci intézményében személyes élményein keresztül mutatta be, milyen ember feletti erőt adhat a céltudatos gondolkodás, de azt is megtudhatták az érdeklődők, hogy miért érdemes kihívásokat állítani magunk elé.
18 évig csináltam ezeket a projekteket, úgyhogy kb. Én mindig ezt csináltam, és hát már egész-egész kis srácként is erről álmodoztam, tehát én gyerekként alig vártam, hogy mikor leszek felnőtt, mert akkor irány a horizonton túl, irány a világ vége, a déli sark, szóval ez úgy mindig is a részem volt, tehát én kb. Nem csináltam ezen kívül mást, ha most így a sportról beszélünk. Hát amit gyerekként kitűztem, azok megvannak. Nagyrészt ez az elején az óceánon való átkelés volt, most ez 10 évesen nyilván az ember azt se tudja, hogy ez hogy zajlik, meg sose láttam az óceánt, úgyhogy csak annyi volt, hogy ott át kell kelni valahogy saját erőből egy hajóval, és akkor utána nyilván finomodnak a dolgok, meg a lehetőségek megmutatják, hogy milyen módon működik ez, meg mikor, és az egyetemi évek alatt jött az a döntés, hogy végül is én most már felnőtt vagyok, szóval, hogyha 10 évesen menni akartam, akkor mi tart ettől vissza, és akkor irány, és ebből lett az első páros Atlanti-óceán átövezés. Tehát gyerekszobámban a földgömb az egy ilyen szent tárgy volt, tehát nekem az ott csak már nézni így inspiráló volt, hogy milyen nagy ez a bolygó, mennyi felé lehet menni, illetve a klasszikus nagy felfedezőket, tehát azokat a projekteket, amikor rajzoltuk meg még a térképeket, tehát amikor voltak ismeretlen területek, mondjuk az Antarktiszon, a déli sarkról semmit nem tudtunk, és akkor volt egy norvég felfedező, Amundsen oda ment, megnézte, megrajzolta, eljött, elmondta, és hát ezek engem teljesen így ilyen fogva tartottak így gyerekként, így is gondolatilag, és akkor emiatt volt bennem az, hogy na majd, hogyha felnőtt leszek, akkor nyilván már nem kell felfedezni semmit, de attól még egy óceánon átkelni ugyanolyan kalandos, a déli sarkra elmenni ugyanolyan kalandos, tehát végig is valahogy így lehet kapcsolódni ezekhez a dolgokhoz. Aztán utána megjött a hozadéka, hogy ezek ilyen komoly projektek, expedícióknak hívjuk őket, meg extrém sportoló lehet akkor az ember, és akkor nem tudom, mondjuk előadást tarthat, mint mondjuk itt Miskolcon, szóval utána jött az egész így kibontakozott, és gyakorlatilag az életemnek az összes részét az alkotja. Ha most a jelentősebb projekteket nézzük, akkor van 7 óceánátkelés, ebből 4 vitorláshajóval, egy párosebezős hajóval, ez egy vegyes páros világrekord a mai napig, aztán 2 darab szóló óceánátkenuzás, ezek is világelsőségek, aztán 2 darab Grönland átkelés, az ilyen 600 kilométeres 30 napos projekt, a páros, az szintén világelsőség, ebből van egy déli sarkra begyaloglás a kontinens szélétől, itt az első magyar én voltam, aki ezt megcsinált, ez egy 44 napos projekt, aztán 2,5 évvel ezelőtt én ultrafutó világbajnok lettem, 848 kilométerrel, úgyhogy az viszonylag úgy menő. Aztán mi volt még 2 darab Magyarország átfutás, azok ilyen 700 kilométerek volt, egy tengerparttól Mont Blancra felfutás, az 400 kilométer, ugyebár így vízszintesen, meg 4800 fölfelé. Aztán hát nagyjából ilyenek, igaziból ezek egymásra épülnek és kapcsolódnak, tehát ezeket én mindig úgy tekintettem, hogy mint egy lépcsőfok, és akkor szépen haladunk valahova. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a hajózás, vagy az ultrafutás, vagy a sarkvidéki, gyakorlatilag ezek az expedíciók, a sígyaloglás, azok különböző területek, de nagyon-nagyon szépen egymásra épülnek, mindegyik ultratávú, extrém sport, mindegyik nagyon egyszerű eszközökkel zajlik, tehát nagyon-nagyon csak az ember számít benne, és monoton, sokáig tart, szóval igaziból nekem ez egy csokorba vannak.
Az előző percekben Rakoncai Gábor, evezős kenus, extrém sportoló, kétszeres Guinness világrekordert hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. €6 milliárd forintos kormányzati támogatást kap Miskolc az egykori diósgyőri acélművek további területeinek megvásárlására, jelentette be Tóth Szántai József polgármester. A pénzből az önkormányzat mintegy 33,6 hektáros területrészt és az ahhoz tartozó eszközöket szerezheti meg. A támogatás a tulajdonviszonyok rendezésére és az ingatlan működtetésének költségeire is felhasználható. A forrás vissza nem térítendő, és pályázat benyújtására sem volt szükség. A városvezetés célja, hogy az egykori gyárterület mielőbb visszakerüljön Miskolc gazdasági és városi vérkeringésébe. A fejlesztések hosszú távon új beruházásokat és munkahelyeket hozhatnak a városnak.
Történelmi lehetőség előtt állunk, lehetőségünk van arra, hogy visszavásároljuk a DAM területét Miskolcnak. Azt a területet, ami egykor a város szíve volt, és ami sok ezer miskolcinak adott munkát, és ami Miskolcot egykor nagyjátette. Ez a lehetőség most van, ezért most kell cselekednünk. Néhány hónapja már megvásároltunk egy jelentős területet, és most újabbakat tudunk megvenni. Ehhez kaptunk a kormánytól újabb 6 milliárd forintos támogatást. Fontos azonban látni, a megszerzett 6 milliárd forint nem csak a vásárlás fedezete, hanem forrás ahhoz is, hogy Miskolc megkezdhesse a terület rendezését, és gondos gazdaként üzemeltetője is legyen a város közepét ma elcsúfító leromlott iparterületnek. A célunk világos, azt szeretnénk, hogyha a DAM területe újra Miskolc élő része lenne, ne csak a város egykori dicsőségének rozsdás mementója. Szeretnénk a DAM egykori területét újra Miskolc részévé tenni, zöld városi és ipari funkciókkal kelteni életre, az évtizedek óta elhanyagolt területet. Ahogy korábban is mondtam már, ez egy hosszú menet lesz. Egy sok éves munka elején állunk. Sok tervezési munka vár még ránk, és nem gondoljuk azt, hogy mi tudunk mindent a legjobban. Éppen ezért a közeljövőben megkérdezzük a miskolciakat. Mit gondol a város a DAM területének jövőjéről? Viszont egy biztos, vásárolni most tudunk, ezért cselekednünk is most kell.
Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök legutóbbi miskolci programján beszélt a város ipari helyzetéről, és a diósgyőri gyárterülettel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a városnak kell dönteni az iparterület hasznosításáról.
Megnéztem, önök hogy állnak. Az öt legnagyobb beruházást kigyűjtöttem, Hamsz, ezek kínaiak, 80 milliárdos beruházás, 1000 fő dolgozik ott. Bosnak az elmúlt időszakban két új gyártelepe nyílt itt, 5400-an dolgoznak, ez egy 69 milliárdos beruházás. Van egy koreai gyáruk, LG Magna, 20 milliárdért, és van egy Sherwon nevű kínai 18 milliárdért, és van egy egyetemük és a körül kialakuló high-tech körzet, reményeink szerint. Szóval önöknek itt egy döntést meg kell hozniuk, de ez nem a kormány döntése, hanem az önöké. Így akarnak-e tovább menni, nemzetközi közepes méretű 1000-től 5000-ig embereket foglalkoztató gyárakat akarnak inkább létrehozni, egy ilyen modern ipart akarnak, vagy akarnak egy nagy beruházást. Ez egy olyan döntés, amit a miskolciaknak kell meghozni. Mindegyiknek van előnye is, hátránya és kockázata is. Ha eldöntötték, én állok rendelkezésre. A gépjárművekkel azért legyünk óvatosak a járműgyártással, mert éppen korszakváltásban vannak. A emlékeim szerint az elmúlt évben 100 000 autógyári munkás bocsátottak el Nyugat-Európában. Győrben is lehetnek problémáink, ott most éppen egy nagy, fantasztikus rába fejlesztéssel akarjuk kipótolni, vagy kiváltani az esetleges visszaesést, ami az Audinál elképzelhető. És hogyha egy nagy gyárban gondolkodnak, akkor úgy tegyék, mint a szegediek, akkor csak elektromosban gondolkodjanak, mert az átállás lassúbb lesz, mint bárki gondolta, de meg fog történni. Nem vagyok műszaki szakember, de kinyitok egy motorház tetőt és belenézek, a különbséget tudok tenni a kétfajta autó között, és biztosak lehetünk abban, hogy a jövő az elektromos autózásé. Ha van ilyen döntésük, ami magában hordozva a monokultúra veszélyét, de ha van ilyen döntés, akkor állunk rendelkezésre, és a következő nagy beruházást szívesen hozzuk ide Miskolcra. De a legfontosabb, az első döntést önök hozzák meg. Az önök városa, tehát nem akarok bele okoskodni az önök dolgába. De nekem mindig volt egy olyan érzésem, amikor Miskolcra jövök, hogy nehezen találom meg a főteret. Miközben önöknek van Magyarországon a leghosszabb sétáló utcája, nem tudom, tudják-e. Az Miskolcon van. De hogy melyik a városnak a centrum, a szíve közepe, azt nem olyan könnyű megtalálni. Az egyetem is kiesik, és utána. De van a városon belül barna mezős terület. Az acélművek, amiről ön beszél. Én a polgármesternek megajánlottam, hogy mi kifizetjük, ha ők akarják. Azt visszavásárolhatja a város. Aztán, hogy gyárat akarnak-e megint odaépíteni, vagy inkább egy új városközpontot, ami akár a magja is lehet, ez már nem az én dolgom, hanem az önöké. A kapu ki van nyitva, az aranykapu nyitva, át kell rajta bújni, várjuk, hogy befogtasson a polgármester hozzánk, és megmondja, hogy mit szeretne. És hogyha vissza akarja venni ezt a területet, akkor megkapja ehhez a szükséges támogatást. Ma már ilyen nagy ipartelepek, azok ilyen csúnya dobozok. Ha elmegy Debrecenbe, akkor persze jól hangzanak a számok, de az iparterepre elmegy, akkor nagy dobozokat lát. Város közepébe, városon belülre ilyen nagy dobozokat talán már nem érdemes letenni, inkább külső ipari parkokat érdemes létrehozni, de még egyszer mondom, ez nem a felcsútiak, hanem a miskolciak dolga.
A Kereszténydemokrata Néppárt országjáró fóruma keretében Miskolcra érkeztek a párt vezető politikusai, akik helyi és vármegyei vezetőkkel egyeztettek aktuális térségi kérdésekről. A megbeszélésen áttekintették a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét érintő legfontosabb problémákat és a kormány kríziskezelő intézkedéseit. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke elmondta, a barlangfürdő újjáépítése és a diósgyőri vár megnyitása több százezer turistát vonzhat a városba. Latorcai Csaba szerint a fejlesztések élénkíthetik a város gazdaságát és növelhetik az adóbevételeket. Az ügyvezető alelnök arról is beszélt, hogy folytatódik a szociális tűzifa program, és minden rászoruló településre megkezdődött a fa kiszállítása.
Ahogy elhangzott ezeken a találkozókon, helyi polgármesterekkel, önkormányzati közéleti vezetőkkel találkozunk. Itt is jelen volt Miskolc városvezetése, a térségből országgyűlési képviselők, és a vármegyéből is számos polgármester, alpolgármester és önkormányzati vezető. Áttekintettük Miskolc város ügyeit, és a polgármesterek az őket foglalkoztató legkomolyabb kérdésekről is szót ejtettek. Alpolgármester úrral áttekintvén Miskolc város elmúlt hetekben megvalósulásba lépett projektjeit, meg tudtuk állapítani azt, hogy hála Istennek immáron 6 milliárd forintnyi kormányzati támogatásnak köszönhetően lehetővé válik, hogy a diósgyőri acélművek területe az többségi önkormányzati tulajdonba kerüljön, és ezzel egy hatalmas fejlődés indulhasson el, hatalmas fejlesztési lehetőséghez, hatalmas fejlesztési területhez jusson hozzá Miskolc városa, és immáron valódi lehetőséget kapjanak a miskolciak, hogy saját sorsukat saját kezükbe vegyék. Ugyanígy 1,5 milliárdos támogatásból zajlik a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőnek a felújítása, és minden esély megvan arra, hogy ott még idén turistákat tud fogadni, és ugyanígy meg tudja nyitni a kapuit a diósgyőri vár is. Ezekkel a beruházásokkal összességében úgy gondoljuk, hogy több százezer turista fog még idén Miskolcra látogatni, ezzel is növelve Miskolc gazdaságát és Miskolc város adóbevételét is. A polgármesterekkel áttekintettük a szokatlan hideg miatti fűtéshelyzetből kialakult kormányzati tűzifa osztás helyzetét is, és megállapítottuk azt, hogy hála Istennek most már minden településre megindultak a szállítások, és az elkövetkező hetekben minden krízis helyzetben lévő rászoruló meg fogja kapni azt a tűzifát, amit az önkormányzatokon keresztül igényel. Ne felejtjük el, már a legrászorultabbak a rendőrség és a honvédség közreműködésével megkapták. Most következik a második ütem, az önkormányzatokon keresztül fogják azt a több mint 120 ezer köbméternyi tűzifát elosztani, amit az elmúlt napokban igényeltek az önkormányzatok. Ezek hozzávetőlegesen, ez akkora tétel, mint általában egy évnyi tűzifa felhasználás. A kormány tehát, mint egy további, az igényelésekből látszik, mint egy további egy évnyi tűzifát biztosít ingyenesen a rászorulók számára, itt Borsod-Abaúj, Zemplén vármegyében is. Ezen felül felmerült a fiatalokkal kapcsolatban is számos kérdés. Azt tapasztaltuk és azt láttuk az elmúlt hetekben, hogy bizony szükséges a szórakozó helyek biztonságának a megerősítése. Fontos, hogy a fiatalok biztonságos környezetben tudjanak időt tölteni. Ezzel kapcsolatban a KDNP-nek javaslatai vannak, hogy hogyan kellene megerősíteni a fiatalok szórakozását, hogyan kell a szórakozó helyek biztonságát megerősíteni és megőrizni. Ezek voltak azok a kérdések, amelyek a mai nap folyamán előkerültek, és mint minden ilyen esetben most is azzal folytatjuk a napot, hogy ellátogatunk a megye különböző járás székhelyére, ahol választókkal konzultálunk az őket érintő egyéni élethelyzetekről, hogy hogyan tud a KDNP, a Keresztény Demokrata Néppárt minden ember számára, hiszen mi azt valljuk, hogy mi vagyunk a mindennapok embereinek a pártja, mi mindenki számára, minden élethelyzetre megoldást kívánunk kínálni, és ezeken a találkozókon összegyűjtve az ő problémáikat, visszatérve Budapestre, azon dolgozunk, hogy ezeket megoldjuk.
Közel 40 szakrendelést biztosít a Sárospataki Rendelőintézet a térség betegei számára. Kiemelkedik a szolgáltatások közül az úgynevezett egynapos sebészet, amely nagy segítséget jelent az utazást nehezen megoldók számára. Jarecsnyi Katerina igazgató elmondta, intézményük működését az egészségügyi finanszírozás mellett a fenntartó önkormányzat is segíti.
Gyakorlatilag a Sárospataki Rendelőintézet ez egy járó betegellátó intézmény. Majdnem 40 szakrendeléssel működünk, meg van határozva, hogy hány szakorvosi óránk van, amit biztosítanunk szükséges, és ezeket mi most 99%-ban tudjuk is biztosítani. Emellett, mivel az önkormányzatnak van kötelező feladata az alapellátás biztosítása, nyilván egészségügyi ellátóként ez is a mi feladatunk, hogy ezeket biztosítani tudjuk. Például olyan esetben, hogyha kiesik egy házi orvos, volt ilyen a tavaly év során is, hogy nyugdíjba vonult a hatos körzetnek a házi orvosa, ilyenkor nekünk kell helyettest biztosítani, helyettest találni, megállapodni egy olyan orvossal, aki biztosítani fogja ennek a körzetnek az ellátását. De például az iskola egészségügyi ellátás, mint alapellátást is mi biztosítjuk. A védőnőket most már nem, tehát 2023-ban volt egy olyan váltás, amikor ők felkerültek a megyei kórház irányítása alá. Eleve az önkormányzata fenntartunk. A költségvetésünkben is van szerepe, hiszen tavaly évben is, és valószínűleg ebben az évben is szükség lesz arra, hogy intézményi önkormányzati támogatást kérjünk tőle, mint fenntartótól. A költségvetésünk úgy néz ki, hogy nagy részt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a bevételeink finanszírozója, tehát egy olyan 80-85%-ban a NEAK a finanszírozója a bevételeinknek, és ennek a nagy része, tehát gyakorlatilag a működésünket úgy fel is éli, és ezen túl olyan kiadásokat, amiket már nem tudunk ebből a forrásból biztosítani, ott szükség van arra, hogy az önkormányzat segítségét kérjük, és egy intézményi finanszírozást igényeljünk tőlük. Ebben a tavalyi évben óriási segítséget nyújtott az önkormányzat, és bízom benne, hogyha az idén szükség van rá, akkor most is tudunk rájuk számítani. Mindig van valamilyen változás, tehát azt nem tudom mondani, hogy bejövünk reggel, és akkor minden jó, és minden megy, és akkor csináljuk a dolgunkat, tehát mindig van valamilyen változás, amit meg kell oldani, amit nem problémáknak fogok fel, hanem inkább feladatnak, amit meg kell, hogy oldjunk. A tavalyi év során is volt egy-két olyan szakrendelés, ahol elment orvos, újat kellett keresni, és itt nyilván mindig törekszünk arra, hogy próbáljunk egy biztonságos betegellátást biztosítani, hogy a lakosság minél kevesebbet érezzen abból, hogy most történt valamilyen változás, vagy elment egy orvos, és akkor adott esetben nagyon hosszú ideig nem tudják igénybe venni azt az adott szakrendelést, tehát ezeket próbáljuk mindig napra készen, vagy ha van rálátásunk és lehetőségünk, akkor már előre dolgozunk azon, hogy ezek biztonságosan megoldódjanak.
A Magyar Kultúra Napján Gyöngyös városa idén is elismerte azokat, akik munkájukkal gazdagítják a helyi kulturális életet. A Gyöngyös város kultúrájáért kitüntetést ezúttal Zilai Györgyi énekművész, a zeneiskola tanára vehette át, aki évtizedek óta elhivatottan szolgálja a zeneügyét előadóként és pedagógusként egyaránt. A következő percekben a kitüntetettet Fekete Gábor kérdezte.
Amikor megtudtad, hogy te vagy a díjazott, és értesítettek erről, hogy elismerik a több évtizedes munkásságodat, akkor hogy fogadtad a hírt?
Amikor megtudtam, akkor épp egy adventi műsorra szaladtam át a nagy templomba, és először őszintén szóva fel se fogtam. Azt gondoltam, hogy ez valami olyan díj, amit többen kapunk, és hát utána tisztult le bennem a gondolat, hogy hát ezt most én kapom, és én érdemeltem ki. Utána jött a megdöbbenés után a meghatottság, és a hála mindenképpen, még egyszer nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy érdemesnek találtak erre a díjra, polgármester úr, a képviselők.
Láttuk a boldog képeket az interneten, amikor átadták ezt a Magyar Kultúra Napját. Hát azt hiszem, hogy önmagáért beszél ez, és ez egy hivatás, és ahogy mondtam az elején, hogy énekművészként, zenetanárként, és a kettő együtt, mert hogyha most azt kellene mondani, hogy a két hivatás hogyan egészíti ki egymást, akkor mit mondanál?
Mindenképpen van egy első helyezett, ez a tanítás most már. Tehát a zeneiskola, Pátszai János Katolikus Zeneiskola magánének tanára vagyok, ez az első számú munkám, elfoglaltságom. Amikor csak lehet és van rá lehetőség, akkor állok elébe, és énekelek nagyon szívesen szoprán, énekesként, szólistaként, opera előadásokon, dalesteken, és ami csak jön most, két hét múlva alapítványi bálon fogunk mi a zeneiskola tanárai egy műsort adni.
Itt mire vagy a legbüszkébb?
Mindenek előtt a növendékeimre. Egyébként még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy folyamatosan tanul az ember a növendékeimtől is, de itthon is nagyon hálás vagyok. A növendékeim is nagyon sok erőt és boldogságot adnak, mert egyre tehetségesebbek. Tehát én haragszom is, amikor arról van szó, hogy a mai fiatalok. Hát biztos, hogy van ebben igazság is, de az is biztos, hogy nagyon sok a tehetség.
Hát ugye ez az általánosítás mindig megvolt a 60-as években. Itt ott azért van egy olyan réteg, amely viszont zeneileg képzett, és hogyha már most ideértünk, hogy növendékek, meg büszke vagy rájuk, és tehetségesek, akkor most nézzük a várost. Hogy látod Gyöngyösváros kulturális életét, a zene és a művészet kapcsolatát a várossal?
Valóban nagyon gazdag a zenei, és a eleve Gyöngyös, én is a táncból is jövök, egy zenei és egy táncváros, vagy fordítva. Talán régebben volt az a fordítva, hogy tánc.
És igény van rá.
És igény van rá, nagyon nagy igény. Egy ilyen, úgymond, közepesen kis vagy nagy városban, ez nagyon nagy dolog, mert ennyi tánc egyesület vagy tánc alapítvány, ennyi
rengeteg,
zenei. Hozzánk
rengeteg.
Egyébként, hogy mondjam, a zeneiskolában is hajszál hiány 300 növendékünk van, azért ez egy ilyen városból azt hiszem egy egészen szép számadat. És az, hogy én nagyon örülök, hogy ugye hozzám már nem a kicsik jönnek, már azért 14 év fölöttiek kezdik el tanulni és gyakorolni, tehát ők a saját döntésük alapján jönnek.
Rakoncai Gábor evezős, kenus, extrém sportoló, kétszeres Guinness világrekorder volt a legutóbbi vendége a Miskolci Matthias Corvinus kollégiumnak. Rakoncai Gábor 6-szor szelte át az Atlanti óceánt, megkapta már az amerikai évkalandja és a magyar formatervezési díjat is. Rendszeresen teljesít több száz kilométeres ultrafutásokat. 29 nap alatt keresztül gyalogolt Grönlandon, és egy 44 napos expedícióval elérte a déli sarkot. Három könyvszerzője és eddig 5 országban több mint 200 000 ember hallotta a cél megvalósítással kapcsolatos előadásait. Rakoncai Gábor legutóbb a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci intézményében személyes élményein keresztül mutatta be, milyen emberfeletti erőt adhat a céltudatos gondolkodás, de azt is megtudhatták az érdeklődők, hogy miért érdemes kihívásokat állítani magunk elé.
18 évig csináltam ezeket a projekteket, úgyhogy kb. Mindig ezt csináltam, és hát már egész-egész kis srácként is erről álmodoztam, tehát én gyerekként alig vártam, hogy mikor leszek felnőtt, mert akkor irány a horizonton túl, irány a világ vége, a déli sark, szóval ez úgy egy mindig is a részem volt, tehát én kb. Nem csináltam ezen kívül mást, ha most így a sportról beszélünk. Hát amit gyerekként kitűztem, azok megvannak. Nagyrészt ez az elején az óceánon való átkelés volt, most ez 10 évesen nyilván az ember azt se tudja, hogy ez hogy zajlik, meg sose láttam az óceánt, úgyhogy csak annyi volt, hogy ott át kell kelni valahogy saját erőből egy hajóval, és akkor utána nyilván finomodnak a dolgok, meg a lehetőségek megmutatják, hogy milyen módon működik ez, meg mikor, és az egyetemi évek alatt jött az a döntés, hogy végül is én most már felnőtt vagyok, szóval, hogyha 10 évesen menni akartam, akkor mi tartott vissza, és akkor irány, és ebből lett az első páros Atlanti óceán átövezés. Tehát gyerekszobámban a földgömb az egy ilyen szent tárgy volt, tehát nekem az ott csak már nézni így inspiráló volt, hogy milyen nagy ez a bolygó, mennyi felé lehet menni, illetve a klasszikus nagy felfedezőket, azokat a projekteket, amikor rajzoltuk meg még a térképeket, tehát amikor voltak ismeretlen területek, mondjuk az Antarktiszon, a déli sarkról semmit nem tudtunk, és akkor volt egy norvég felfedező, Amundsen oda ment, megnézte, megrajzolta, eljött, elmondta, és hát ezek engem teljesen így fogva tartottak így gyerekként, így legalábbis gondolatilag, és akkor emiatt volt bennem az, hogy na majd, hogyha felnőtt leszek, akkor nyilván már nem kell felfedezni semmit, de attól még egy óceánon átkelni ugyanolyan kalandos, a déli sarkra elmenni ugyanolyan kalandos, tehát végig is valahogy így lehet kapcsolódni ezekhez a dolgokhoz. Aztán utána megjött a hozadéka, hogy ezek ilyen komoly projektek, expedícióknak hívjuk őket, meg extrém sportoló lehet akkor az ember, és akkor nem tudom, mondjuk előadást tarthat, mint mondjuk itt Miskolcon, szóval utána jött az egész így kibontakozott, és gyakorlatilag az életemnek az összes részét az alkotja. Ha most a jelentősebb projekteket nézzük, akkor van 7 óceánátkelés, ebből 4 vitorlás hajóval, 1 párosebezős hajóval, ez egy vegyes páros világrekord a mai napig, aztán 2 darab szóló óceánátkenuzás, ezek is világelsőségek, aztán 2 darab Grönland átkelés, az ilyen 600 kilométeres 30 napos projekt, a páros az szintén világelsőség, ebből van egy déli sarkra begyaloglás a kontinens szélétől, itt az első magyar én voltam, aki ezt megcsinált, ez egy 44 napos projekt, aztán 2 és fél évvel ezelőtt én ultrafutó világbajnok lettem, 848 kilométerre, úgyhogy ez viszonylag úgy menő. Aztán mi volt még 2 darab Magyarország átfutás, azok ilyen 700 kilométerek volt, egy tengerparttól Mont Blancra felfutás, az 400 kilométer, ugyebár így vízszintesen, meg 4800 fölfelé. Aztán hát nagyjából ilyenek, igaziból ezek egymásra épülnek és kapcsolódnak, tehát ezeket én mindig úgy tekintettem, hogy mint egy lépcsőfok, és akkor szépen haladunk valóban. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a hajózás, vagy az ultrafutás, vagy a sarküdék, gyakorlatilag ezek az expedíciók, a sígyaloglás, azok különböző területek, de nagyon-nagyon szépen egymásra épülnek. Mindegyik ultratávú, extrém sport, mindegyik nagyon egyszerű eszközökkel zajlik, tehát nagyon-nagyon csak az ember számít benne, és monoton, sokáig tart, szóval igaziból nekem ez egy csokorban vannak.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszonthallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!